Kedves hallgatóm! A Prédikátor könyve 4. részének 10. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát, de jaj az egyedül állónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Salamon fölfedezte, hogy ha valaki csak önmagáért él igazán, az nem jelenti még azt, hogy egyedül is elboldogul. Szükségünk van valakinek a segítségére, aki mellénk áll. Jaj az egyedül állónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Ez az oka annak, hogy társat kell keresnünk, ha nem akarunk teljesen egyedül maradni. Ha baleset történik, jó, ha valaki van a közelben. Ez a problémája sok nyugalomba vonult embernek, akik egyedül élnek. Eleshetnek, eltörhetik a lábukat, és képtelenek oda menni a telefonhoz. Néha egy-két nap is eltelik, mielőtt a szomszédok rájuk tekintenének. Ezért jobb, ha ketten vannak együtt. Ha valaki elesik, akkor a másik segítséget nyújthat neki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. De aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Prédikátor könyve, 4. rész, 11. vers. Az együttes valamelyik tagja megmelegítheti a másikat. Emlékszem rá, hogy mint kisfiú mindig szerettem együtt aludni édesapámmal téli időben, mert fölmelegített. Hideg volt. Nem volt meleg a házunk, és fűtetlen szobákban aludtunk. Nagyon más volt, amikor édesapámmal együtt aludhattam. Az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar. Prédikátor könyve, 4. rész, 12. vers. Ha kettő együtt van, akkor a három már erős kötél, és néha jó, ha csapatban vagyunk, különösen amikor megtámadnak bennünket. Nagyon sok bűncselekmény történik ma utcáinkon. Gyakran a magányosok a bűncselekmények áldozatai. Azt mondják, hogy a fővárosban már nem ajánlják, hogy magányos asszonyok egyedül menjenek nyilvános étterembe. Mindig lennie kell valakinek, aki elkíséri őket az étterembe. Tragikus, hogy ilyen korban élünk. Akármit mondjanak is a liberálisok, szükségünk van rendre és törvényre ebben az időben. A Biblia világosan tanítja, hogy az újonnan nem született ember természete bűnös. Nyilvánvalónak kell lennie, hogy a civilizált ember sem veszítette el bűnös természetét, és inkább korlátozásra, mint szabadságra van szüksége. A ma gyakorolt szabadságról azt gondolják, hogy szabadon garázdálkodhatnak az utcán, szennyes telefonhívásokat végezhetnek, szabad a zenével túlzásokba esniük, amit csak egy-két ember akar hallani, szabad az embernek bárhogyan kifejeznie magát. Barátom, a szabadság nem szabadosság. Szabadon ökölbe szoríthatod a kezed, de ahol az orrom kezdődik, ott a te szabadságod véget ér. Ma sokféle elképzelésünket meg kell változtatnunk. Az önközpontú ember nem talál megelégedést az életben. Egyedül lenni a munkában talán megelégedést okoz neki egy kis időre, de végül belefárad az ember. Nem szeretek egyedül utazni. Sok konferencián veszek részt munkakörömnél fogva, és bárhova megyek, feleségemet is magammal viszem. A legtöbben rájövünk, hogy nem szeretünk egyedül lenni. Többet ér a szegény, de bölcs gyermek a vén, de ostoba királynál, aki nem ismeri el, hogy figyelmeztetésre szorul. Prédikátor könyve, 4. rész, 13. vers. Salamon volt mind a kettő. Bölcs gyermek és ostoba király. Amaz a fogházból is kikerül, és király lesz, még ha szegénynek született is, emennek az uralkodása idején. Prédikátor könyve, 4. rész, 14. vers. Tudnunk kell, mi történik a kormányban és önkormányzati hivatalokban, mert ez érinti életünket. Nagyon sokan megszegényednek, mert a politikusok meggazdagodnak és befolyásukat növelik. Bizonyára az embereknek megvan a joguk az ezek elleni tiltakozásra. A romlottság terjed az országban, és tönkreteszi az üzleti életet. Az embereket leszegényíti, és a nyugalomba vonultak szenvednek miatta. Láttam, hogy aki csak él, és jár kell a nap alatt, a másikkal, a gyermekkel tart, aki amannak a helyébe lép. Határtalanul nagy az a nép, amelynek élére kerül, de az utána következők már nem örülnek neki, mert ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. Prédikátor könyve, 4. rész, 15. és 16. vers. A másikkal, a gyermekkel tart, aki amannak a helyébe lép. Érdekes megfigyelnünk, hogy Salamon második gyermek volt. Ő volt Batseba második fia. Nem őt akarta Dávid az utána következő királynak kijelölni. Salamon nyilvánvalóan megfigyelte, hogy mivel Izsák nem volt az első gyermek, és Jákob sem volt az első gyermek, Istennek úgy tetszett, hogy a másodikat válassza ki. Ha úgy érzed, hogy másodosztályú vagy, emlékezz rá, hogy első osztályú Istened van. A másik, amit meg kell figyelnünk, hogy később a helyzet egészen eltér attól, mint ahogy először kinézett. Az utána következők már nem örülnek neki. Talán egy elnök nagyon népszerű a szolgálati ideje alatt, aztán amint az ideje kezd fogyni, amikor már nem éltetik tovább, és a média sem ő szolgálja, láthatjuk, hogy a hivatalban töltött ideje nem volt áldás a népnek, hanem inkább a lecsúszást siettette. Határtalanul nagy az a nép, amelynek élére kerül, de az utána következők már nem örülnek neki. Salamon most valami mással próbálkozik, és ez talán minket is nagyon foglalkoztat. Próbál megelégedést találni a vallásban, és mégsem találja meg. Számos olyan gondolatot vetek most fel, ami téged is megdöbbent, de ne utasítsd el ezeket, amíg te is végig nem gondolod. Tudtad-e, hogy a vallás már sokkal több embert elátkozott ezen a földön, mint bármi más? Nézd körül, hogy a pogány vallások mit tettek a néppel a múltban és a jelenben. Tekints India állapotára. Ezek az emberek egyáltalán nem alacsonyabb rangúak szellemileg, mint más népek a világon. A vallásuk tartja őket elnyomás alatt. Tekintsd meg Kínát. A kínai történelemben a legtöbbször diktatúra tartotta fogva a népet, de Kínával mégis számolni kell. Pogány vallásaik nem sokat használtak neki. A mohamedán világ szétszakadozott és szomorú állapotban van. Dél-Amerika éppen olyan gazdag természeti forrásokban, mint Észak-Amerika, mégis az emberek legtöbbje nyomorúságos állapotban van, és a vallás próbálja őket ilyen helyzetben tartani. Figyeljük meg a liberális protestantizmust és a liberális római katolicizmust, hogy mit tettek a népekkel. Amikor egy-egy nép odaszenteli magát Isten igéjének, akkor fejlődik. De amikor a liberalizmus kerül a szószékekre, akkor elkezdődik a romlás az országban. Barátom, ha van vallásod, azt javaslom, hogy szabadulj meg tőle, és váltsd fel Krisztussal. Személyesen nem gondolom, hogy a kereszténységet vallásnak lehet nevezni. Nincs semmilyen szertartás, amit a kereszténységnek követnie kellene. Gondolkodtál-e már ezen? Ezért lehet annyi fajta gyülekezetünk eltérő istentiszteleti formával. Például valahol énekelhetik a doxológiát, ha akarják, de nem kötelező. A kereszténységnek sohasem volt kötelező formája. Miért? Mert a kereszténység egy személy. Kereszténynek lenni annyi, mint bízni Krisztusban. A vallás még sohasem segített az emberen. Figyeljük most Salamon véleményét. Megfontoltan járj, amikor Isten házába mégy. Többet ér, ha hallgatva járulsz oda, mint ha áldozol az ostobák módjára, akik nem tudják, hogy rosszat tesznek. Prédikátor könyve, 4. rész, 17. vers. A gyülekezetbe járás nem csak időpazarlás, hanem helytelen is ilyen módon. Helytelen, ha valaki jóvá hagyja a liberális szószéket. Helytelen, amikor nem támogatjuk a fundamentális lelkipásztort, aki továbbadja Isten igéjét. Salamon próbált vallásoskodni. Fölment a templomba, de figyelmeztet, hogy a lehető legjobban vigyázzon az ember, tartsa zárva a száját, menjen és üljön le, de ne kövessen el semmit. Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szabadat, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért kevés beszédű légy. Prédikátor könyve, 5. rész, 1. vers. Arra figyelmeztet, hogy egyetlen döntést se hozzunk az érzelem kényszerítésére. Kiabálhatsz máshol, de nem a templomban. Ne írj alá fogadásokat. Ha házat vagy lakást akarsz bérelni, akkor rendben van, hogy aláírod a megegyezést, de ne írj alá semmit, amikor Istennek szenteled magad. Más szóval, csinálj belőle vallást, menj át a formán, de kerüld a valóságot. Salamon nem az egyedüli, aki ezzel próbálkozott. Sok boldogtalan ember van ma gyülekezeteinkben. Sohasem vesznek részt semmiben. Csak végig mennek a kellemes szertartásokon. Semmi sincs ennél elkeserítőbb a világon. Mert ahogyan a sok munka álommal jár, úgy a sok beszéd ostoba fecsegéssel. Prédikátor könyve, 5. rész, 2. vers. Sok mindent mondanak a templomokban, amiket nem kellett volna mondani. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogasd teljesítését, mert nem telik neki kedve az ostobákban. Teljesítsd, amit megfogadtál. Prédikátor könyve, 5. rész, 3. vers. Addig ne menj előre a hívásra, amíg igazán komolyan nem gondolod, hogy közeledsz Istenhez. Emlékszem egy Isten tiszteletre, ami után súlyos kritikát kaptam, mert nem engedtem meg a fiataloknak, hogy előre jöjjenek. Nyilvánvaló volt előttem, hogy az egész csak bemutató lett volna. Úgy éreztem, hogy jobb, ha ők otthon döntenek Krisztus mellett éppen, ahol ülnek. Milyen sok ember előre ment már az összejöveteleken, amikor semmit nem ért nekik az egész egyáltalán. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogasd teljesítését. Ne szegd meg fogadalmadat. Nem ígérhetünk Istennek semmit. Ezért igyekezzünk vele élő kapcsolatban lenni. Sok kegyes beszéd és kegyes ígérgetés történik, ami teljesen jelentőség nélküli, mert sohasem viszik véghez. Tudod-e, hogy Isten már törvényt adott a fogadalmakra nézve? Olvassuk el Mózes 3. könyvének 27. részét. Ezzel a fejezettel már foglalkoztam abban a könyvben, aminek ez a címe, hogy Mózes 3. könyvének tanulmányozása. Barátom, amikor fogadást teszel Isten előtt, akkor jó, ha megtartod, amit mondtál, mert Isten ragaszkodik hozzá. Sok olyan ember, akik többé nem misszionáriusok, sok prédikátor többé nem prédikál a szószéken, sok keresztény semmit tevővé válik, mert megígértek Istennek valamit, amit egyáltalán nem tartottak meg. Az nem vallásos szertartás, amikor Istennel beszélgetünk. Személy előtt állunk, aki hall minket, és elvárja, hogy megtartsuk fogadásunkat. Jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel, és nem teljesíted. Ne engedd, hogy beszéded vétekbe ejtsen téged, és ne mondd az Isten követének, hogy az csak tévedés volt. Miért háborodjék föl Isten szabadon, és miért tegye tönkre kezed alkotásait? Prédikátor könyve, 5. rész, 4. és 5. vers. Miután megfogadtunk valamit Istennek, ne mondjuk azt, hogy csak tévedés volt az egész. Soha sem kellett volna ezt mondanom. Nem is értettem komolyan az egészet, pedig mi az élő Isten előtt állunk. Úgy tűnik, hogy sokan nem akarnak erről tudni. Ennek következtében elszakadnak Istentől. Isten valóságos, és nekünk nagyon óvatosan kell kezelnünk mindent, ami Istennel kapcsolatos. Bizony a sok álommal és a sok beszéddel együtt jár a hiába valóság. Ezért féld az Istent. Prédikátor könyve, 5. rész, 6. vers. A sok álommal és a sok beszéddel együtt jár a hiába valóság. Vagyis ez mind ürességhez vezet. Nincs semmi pótléka az Istennel való személyes kapcsolatnak. Sokan mondják, álmot álmodtam, vagy nagy élményem volt. Ezekbe helyezik bizalmukat. Ma sokan arra használják az élményüket, hogy azzal mérjék le Isten igéjét. Azt olvassuk a Bibliában, hogy próbáljuk meg a lelkeket, hogy meglássuk, vajon Istentől valók-e. János 1. levele, 4. rész, 1. vers. Túl sokan az élményeikre építenek inkább, mint Isten igéjére. Ez pusztán vallás. Ez az érzelmekre való hivatkozás. Barátom, Krisztusban való hited élményen nyugszik-e, vagy Isten igéjén egyedül? Vallásod van, vagy Krisztusod? A szegénynek az elnyomását, a jog és az igazság megrövidítését látod az országban, ne csodálkozz el a dolgon, mert a magas rangúra vigyáz a magasabb rangú, rájuk pedig a még magasabb rangúak. Prédikátor könyve, 5. rész, 7. vers. Országunkban sokat hallunk a szegényeket segítő programok körüli korrupcióról. Ma sokan próbálnak a szegények kárán meggazdagodni. Isten megítéli ezt. Mert a magas rangúra vigyáz a magasabb rangú. Isten látja, mi megy végbe. Azt hiszem, hogyha valaki korrupciót lát, akkor azt nem szabad figyelmen kívül hagynia. Egyébként Isten minden visszaélést megítél egy napon. A világtörténelem ezt bőségesen bizonyítja. Isten figyeli, hogy a kormányok mit tesznek a szegényekkel. A szegényeket kizsákmányoló kormányok megbuknak. Ennek egyik példája a francia forradalom. Egyáltalán nem volt előrelépés, hanem szörnyű erőszakcselekmények áradata. Azt hiszem, az Isten ítélete volt egy korrupt nemzeten, amelyben az emberek közül sokan a szegények kárán gazdagodtak meg. Istennek sok mondani valója van a szegényeket segítő programokról. Amikor az Úr Jézus eljön, hogy uralkodjék a világon, akkor érkezik meg a millennium, és akkor ő minden kezébe vesz, és igazán segíti a szegényeket. Igazságosan irányítja a világot. Minden embernek a sorsát a kezébe veszi, és megszüntet minden visszaélést. Ezzel érkezünk egy új szakaszhoz Salamon kísérleteinek sorában, amiket azért végzett, hogy megelégedést találjon az életben. Mint már láttuk, próbálta a tudományt, a természeti törvények tanulmányozását, a bölcsességet és filozófiát, a szórakozást és materializmust. Próbált csak a mának élni. Próbálta a fatalizmust. Próbálta az egoizmust, az önmagának élést. Aztán megpróbálta a vallást is. Most látjuk, amint Salamon egy másik kísérlethez fog. Salamon olyan helyzetben volt, ahol élvezhette a gazdagságot jobban, mint bárki más. Valószínűleg ő volt a leggazdagabb ember, aki valaha élt a földön. Átadta magát az arany fölhalmozásának, és bármit megvehetett, amit akart. Salamon gazdagsága végül a nemzet bukását okozta. A környező népek kíváncsiságát keltette föl. Be akartak törni, hogy megszerezzék a gazdagságot. Isten védőfalat húzott Izrael köré, de ez a fal összeomlott, és Isten megengedte a nemzeteknek, hogy betörjenek Izraelbe, és zsákmány szedjenek. Aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel, sem a jövedelemmel az, aki szereti a vagyont. Ez is hiába valóság. Prédikátor könyve, 5. rész, 9. vers. Valamelyik nagy vállalat elnöke az év végén látja az óriási hasznot, de ez sem elégíti meg. Akinek nagy bankbetétje van, ami bizonyos fajta biztonságot nyújt neki, de igazán nem elégíti ki. A gazdagság sohasem jár együtt megelégedéssel az életben. A gazdagság önmagában nem bűn. A Szentírás sohasem ítéli el a gazdagságot. Elítéli viszont a pénz szeretetét. Nem maga a pénz, hanem a pénz szeretete a gyökere minden gonosznak. Timóteushoz írt első levél, 6. rész, 10. vers. Aki a vagyont a vagyonért halmozza fel, az vétkezik. A fukar azt gondolja, hogy a pénzt föl kell halmoznia, a költekező meg azt gondolja, hogy szét kell szórnia. Mindkettő teljesen helytelen. Imádkozzunk! Uram, segíts meg, hogy helyesen használjam javaimat, a te dicsőségedre, és embertársaim javára. Ámen!